Üdvözlöm a hallgatókat! Ez a Róka Máj soron következő adása, én Bors Rihárd vagyok. Rendhagyó helyszínen vagyunk, nem az irodában, ahol föl szoktuk venni ezeket a kis beszélgetéseket, Sopronban, és túl vagyunk egy, nyugodtan mondhatom, sikeres könyvbemutatón. Mai vendégebb ifjabb Kőhalmi Tamás, lapunk állandó munkatársa, művészeti témájú cikkeinknek szerzője. Neve talán nem cseng ismeretlenül hallgatóink számára. Ezúttal ugye két apropóból fogunk beszélgetni, az előbb említett könyvbemutató, másrészt pedig 2024-ben ünnepeljük Csergezán Pál világhírű művészünk születésének 100. évfordulóját, amely kapcsán Tamás egy új rovattal jelentkezik lapunk hasábjain. Szervusz, üdvözöllek!
Szervusz, üdvözöllek, és üdvözlöm a hallgatókat!
Szóval akkor könyvbemutató, 12 holtölte édesapádnak a gyűjteménye, második kiadás. Mutasd be, légy szíves, a hallgatóknak a kötetet.
Édesapám életútja tulajdonképpen egy hatalmas időintervallumot és egy idő térbeli merítést feltételez, és igazából ennek a könyvnek a fő feladata az, hogy egy metszetet ad ebből a hatalmas életútból és élményanyagból. Nagyon sok apró történet van benne, ezek az apró történetek össze vannak fűzve. Tematikailag 12 hónapra van bontva, de igazából nem 12 történetről beszélünk, hanem mondjuk 60-80 történet is van benne, mert mindig mindenről valami eszébe jut apukámnak, mint minden jó anekdotázónak, és ezeket a kis színes kis sztorikat osztja meg az olvasóival, a hallgatóival.
Ugye az illusztrációkat te készítetted. Milyen koncepció mentén dolgoztál?
Nyilván a történetek egy részét azt már hallottam. Gyerekkoromban, fiatalkoromban ezek a sztorik, ezek a vacsoraasztal mellett elhangzó történetek voltak, amiket nagyon nagy élvezettel hallgattam. És ugye apám egy nagyon jó mesélő volt. A képek azok megfogalmazódnak az emberbe már sokkal korábban, mint hogy az papírra kerül. Ilyen téren nem volt nehéz a feladatom, mert a tavalyi évben, amikor ez a felkérés elhangzott, vagy inkább lehetőség felmerült, akkor rögtön az jött elő bennem, hogy ha az erdőgazdaság lehetőséget biztosít, akkor én ezt nagyon-nagyon szívesen megrajzolnám. Mert rengeteg gondolat, rengeteg ötlet volt a fejembe, ami tényleg csak arra várt, hogy kiforjon és papírlapra kerüljön. Még annyit fűznék, hogy viszonylag kevés rontott kép volt emiatt. Tehát nem az volt, hogy egy-egy kész munkához kellett 6-8 vázlatot készíteni, mire megérik a megfelelő, hanem szinte elsőre le tudtam rajzolni, mert valahogy az agytekervényeimben már megszületett a kész munka.
Pont ezt akartam kérdezni, egy fél pillanatra is emeltem tőled a mikrofont, hogy mennyire tudtál gördülékenyen dolgozni, de hát ugye ezt meg is válaszoltad. Nehéz munka volt ettől függetlenül, hogy gördülékenyen ment?
Örömteli. Tehát a nehézséget az ember ilyenkor nem méri. Sőt, inkább én úgy gondolom, hogy egy jó érzés az, hogy most persze lehet matekozni, hogy 50-60 képet megrajzolni egy évben, az mekkora munka, de hogyha ennek van értelme, akkor ezt nem nézi az ember. Szerintem bármely tevékenység, amiben értelmet talál az ember, az örömet okoz, és onnantól kezdve a nehéz szó az nem igazán használható.
Itt nem kifejezetten a munkára gondoltam, hanem egy édesapai örökség, meg egy édesapai mementó, egy kötet, ami az ő érzéseit, az érzési világát közvetíti az olvasóknak. Erre próbáltam rákérdezni, hogy ezt hogy dolgoztad föl?
Hát ugye én pontosan tudom, hogy apám hogyan gondolta ezeket a dolgokat, és hogyan élte meg, mert tényleg első kézből hallottam ezeket a történeteket. A másik oldal ennek a könyvillusztrációnak, hogy jó pár évvel ezelőtt egyszer egy vacsorán, tényleg jó pár évvel ezelőtt úgy mutattak be, hogy és itt van Kőhalmi Tamás, a Kőhalmi professzor úrnak a fia. És akkor én megköszöntem a bemutatást nagy tisztelettel, és azt mondtam, hogy mindezek mellett én úgy gondolom, hogy egyszer majd az lesz a jó világ számomra, amikor nem így kezdik a bemutatást, hanem úgy, hogy és itt van Kőhalmi Tamás, aki mondjuk képzőművész vagy illusztrátor, ezt és ezt csinálta. És úgy gondolom, hogy talán, és ezt nagyon óvatosan mondom ki, ezzel a munkával odaértem apukám mellé. Nem, ez nem méregetés, nem egymáshoz való méregetés, hanem inkább az, hogy felnőttem ehhez a feladathoz. Ugye, ameddig az embernek élnek a szülei, addig mindig kisfiú marad. Még a 60 éves embernek is az anyja azt mondja, hogy köst föl a sáladat, meg vegyél sapkát, mert hideg van. Amikor elmennek a szülei az embernek, és ő lesz a család fenntartó, és onnantól kezdve már más feladatod nincs is, mint az, hogy nagyjából felnőjél ahhoz a feladathoz, amit mondjuk magad elé kitűztél. Legalább legyél olyan, hogy méltó vagy apádra.
Hol lehet megvenni a könyvet?
Hát, ez egy jó kérdés. A Tanulmányi Erdőgazdaság adta ki ezt a könyvet, és én úgy gondolom, hogy ezt az ő berkeiken keresztül lehet megvenni, illetve talán a Nimród szerkesztőségében hozzá lehet ehhez férni?
Mosolygok, mert nem tudom, tehát tényleg nem tudom, mert annyira friss a könyv, hogy gyakorlatilag én is itt a könyvben mutató előtt találkoztam vele. Meg fogjuk tudni, és hogyha lehet, akkor a honlapon biztos megtalálható lesz. Térjünk át másik témánkra, ugye Csergezen Pál idén születésének 100. évfordulóját ünnepeljük. Javíts ki, légy szíves, de én azt gondolom, így a művész világot ismerve, hogy ő mindenki mentora, mindenki példaképe lehet.
Ez így van. Csergezen Pál egy érdekes figura volt, mert a személyiségében rejlő korlátokat nyilván ő se tudta átugrani, egy viszonylag morózus alakként élte az életét, és ebből következően ő a szó klasszikus értelmében nem volt iskola teremtő, nem volt művészetpedagógus, inkább így fogalmaznék. Tehát az ő kortársai közé sorolható mondjuk Murai Róbert, aki egy iskolát alapította, a Csepeli természetfestő iskolát. Ő művészetpedagógusként is letette a névjegyét a magyar természetfestészetnek az oltárán. Csergezen Pál inkább a munkáival tette le. Tehát annyira meghatározó, erőteljes, alkotó művész volt Csergezen, hogy az én generációm, ugye én 66-os születésű vagyok, 57 éves, az én generációmnak szinte minden alakja, hogyha megkérdezik, hogy miért, meg hogyan kezdett el festeni, akkor azt mondja, hogy mert láttam Csergezen Pál illusztrációt mondjuk a Nimródban, és szerettem volna én is olyat csinálni, mint a Csergezen Pál. Nem tudtunk elmenni Csergezen Pálhoz tanítványként, mert én is ismertem őt gyerekként, találkoztam is vele, de ő nem fogadott tanítványokat. Viszont a munkáit, én úgy gondolom, hogy az elején, ugye, amikor szokták mondani, hogy a rossz festő másol, a jó festő lop. Tehát a rossz festő az elkezdi, vagy a kezdő másolni Csergezent. Aztán egyszer csak csergezános lesz, és hogyha szerencséje van, akkor ebből ki tud nőni, és lesz belőle mondjuk egy saját önálló arculata, de nagyon-nagyon sokunkon átment ez a Csergezen vonal, ez az éra, ez a szellemiség, hogy azzal az oldott ecsetkezeléssel, azzal az impressionistikus látásmóddal, természetszeretettel, mindezek mellett lényeglátással, anatómiai tudással kell rendelkezni, amivel Csergezen rendelkezett. Tehát egy meghatározó figura volt a magyar természetfestészetben.
Szerinted nagyon sok mindent említettél róla, de miben rejlett az ő zsenialitása? Meglátásban, ecsetkezelésben, az ábrázolásban?
Nos, én úgy gondolom, ismervén az életútját is, meg nagyon sok személyes adatot róla, azért ő neki volt egy talentuma, ami nagyon nehezen megfogalmazható dolog, tehát nyilván kevesebbet kellett tanulnia ahhoz, hogy eljusson egy bizonyos szintre. Ez egy Isten adta tulajdonság. De ő ezt felismerte magában, és acélozta is természetesen a tudását ebbe az irányba, tehát még nem szégyelte, és fejlesztette a tudását. Az ő nagysága szerintem abban rejlett, hogy nagyon eszenciálisan meg tudta fogni a lényegét egy-egy állatnak például. Sokszor nem is trófeás vadat festett, hanem mondjuk egy tarvadat az erdőben megjelenített. De az egy olyan rejtett pillanatot tudott belesűríteni abba a a vászonba, ami előtte volt, amire mindenki úgy gondolt, ha ránézett arra a képre, hogy Atyaisten, hát tényleg, ez ott van. Ez ott van. És szokták mondani, hogy akkor jó egy disznónak a képe, vagy egy állatnak a képe, hogyha érzed a szagát. Persze nyilván nem érzed a szagát a kiállításon, de úgy érzed, mintha ott lennél a konda mellett, mintha a muflonnyáj pont az orrod előtt ment volna el, és akkor éreznéd azt a birkaszagot. És a Csergezán képeiből ezt érzem én, ezt a természetes, erőteljes kisugárzást.
Nyilván mi magyarok, magyar vadászok büszkék vagyunk rá, de nemzetközi szinten nézve mi az ő megítélése?
Rossz korba született. Tehát igazából azt lehet mondani, hogyha ő akár más földrajzi helyre születik, nem ide a Kárpát-medencében Magyarországra, vagy egy későbbi korba születik, akkor nyilvánvalóan sokkal nagyobb nemzetközi hírnévnek örvendene Csergezán. Így is elismert festő volt, tehát őt azért keresték a világban sok helyen, és én egészen biztos vagyok benne, hogy nagyon komoly gyűjteményekben vannak Csergezán képek. De azért azt is hozzá kell tenni, hogy az országból ő talán Németországba, Mongóliába és Perzsiába jutott el. Más lehetősége nem igen volt. A perzsa útat, azt a 77-es forradalom az derékba törte, tehát onnan ő úgy jött haza, hogy orosz börtönben volt már, most muszlim börtönben már nem akarna kipróbálni egy pár évet, úgyhogy időben hazajött, hazatért. Talán, hogyha egy kicsit későbbi, békésebb korba születik, nem a hidegháború időszakába éli az életének a nagy részét, akkor elismertebb festő lehetne, vagy lehetett volna külföldön. Mondjuk, ha párhuzamot húznék, mint egy Portfleet például, egy holland Portfleet, akit a világon mindenhol istenítettek egy bizonyos időszakban.
Hát ennek tükrében nagyon nagy kíváncsisággal várjuk a cikksorozatot, ugye, ami a jövő évben lesz, és ugye te fogod írni. A könyvhöz gratulálunk, és köszönjük szépen a beszélgetést.
Nagyon szépen köszönöm. Minden jót kívánok.